Mennyi atyánk, magasztunk téged ezen a mai délutánon. Köszönjük azt, hogy összegyűlhettünk itt a te házadban. Köszönjük, hogy az időjárás ellenére is ide gyűlhetünk, és könyörünk azért, hogy te jöjj és te melegíts fel a mi szívünket a te igéd által. Adjad, hogy megemlékezzünk arról, hogy milyen evangéliumot kaptunk ezáltal, örömhírt, és mennyien kegyelemben részesítettél bennünket. Könyörünk azért, hogy áld meg az itteni alkalmat, áld meg az igehallgatókat, az igeszólókat, küld a te szent lelkedet, és járj át a mi szívünket, a te igéd. Amen.
Amen.
Énekeljük a kivetített éneket.
Korintusiakhoz írott második levelének negyedik részéből az első 6 verset fogjuk olvasni.
Annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertünk, nem csüggedünk el, hanem lemondunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, és nem is hamisítjuk meg az Isten igéjét, de a nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat minden ember lelkiismeretének az Isten előtt. Ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek. Akikben a világ Istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe. Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust. Magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat a Jézusért. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása véget. Köszöntünk szeretettel mindenkit Isten házába. Kiváltság az, hogy együtt lehetünk. A reformáció vasárnapja, 500 évvel ezelőtt egy lelkész megismerte, világosságot kapott Istentől, hogy hogy lehet ő hozzá jutni, hogy lehet Istenhez közeledni. Megismert az igazságot az életében is, és szerette ezt másoknak továbbadni. Ugye nem ismeretlen ennek az embernek a neve, Luther Mártonról van szó. És azokat az igazságokat, amelyeket ő hirdetett, azokat mi is elfogadjuk, és alapvető dolgok ezek. Hát az Úr segítsen meg bennünket, hogy ezen a napon, ezen az emlék ünnepén hála legyen a szívünkben, és mi is kapjunk új lendületet az Úr munkájában. az evangélium hirdetésében, mert csak az evangélium, az Istentől jövő igazság ad világosságot, értelmet minden embernek. Hát az Úr segítsen, hogy ezt hirdessük, és ebben tudjunk megerősödni. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, azután Szabó István testvér fog szolgálni.
Menjetek, a Mester hív hajátok elé, menjetek, tekintsetek felé, induljatok, hirdetni üdvözlés, igaz, menjétek a keresztet, felmondjátok azt. Rajta, a hajnal csillag rajta, Halleluja, üdvözültek arrazen, Hazsiánna égi örök énekcsen. Megnyeritek a csatát, Jézus győzedelmetát, nagy örök mellévünk az ütkapunkat. Segéd, fiad, hajtokló lelked sereggel, pogány mezőkről száll, adjatok fáradt szívünkre békeit. Rajta, mint ünnepőt, a hajnal csillag rajta hát. Csillagve, a Júda hősei mutat csinál.
Ezt a levelet is úgy kezdi, hogy kegyelem néktek és békesség a mi Istenünktől. És úgy is fejezi be, hogy kegyelem. És az evangéliumról kell beszélni ezen a mai délutánon, és úgy nem lehet beszélni, hogy nem mondanánk a kegyelemről, nem beszélnénk. Ugyanis az evangélium, az örömhír az, hogy van kegyelem. És a reformáció egyik jelmondata is ez volt, hogy sola gratia, hogy csak kegyelemből üdvözülhetünk. És ez így van a mi életünkben is. És meg szeretném ismételni a negyedik fejezet első verséből egy szakaszt. Kegyelmet nyertünk, nem csüggedünk el. Kegyelmet nyertünk. Lehet nyerésről beszélni. Egy olimpiai bajnok megnyer egy érmet, ugye? Úgy mondják, hogy megnyerte az érmet. És hallottam a rádióban, hogy elmondták, hogy milyen kemény és milyen nehéz felkészülések vannak addig, még oda jutnak, hogy azt a versenyszámot megnyerik, és még azt is megvan szabva, hogy mennyit alhatnak, mit ehetnek, mennyit kell mozogni. Ez is egy nyerés. Vagy van, aki megnyeri a lottót, a főnyereményt, ez is egy nyerés. De van, aki halálra van ítélve és kegyelmet nyer. Ez egészen más, testvéreim. Ezt nem tudjuk átélni, és ugyan nagyon sokszor elgondolkoztam, például a délelőtt is itt be volt mutatva egy újszülött, és azt mondtuk, hogy milyen ártatlan, és így is van. De ki kell mondjuk az igazságot is azt, hogy minden gyermek, mi is egy halálos ítélettel születtünk erre a földre. Hogy megszülettünk a földre, ott van egy halálos ítélet a fejünk felett. És kegyelemre van szükségünk. És az utcákon és mindenütt emberek mennek, akik halálra vannak ítélve, és sajnos nem is tudnak róla, hogy halálra vannak ítélve. És azért kell, hogy mi elmondjuk, hogy megvilágosítjuk őket, hogy igen, elmondjuk az evangéliumot, hogy emberek, ébredjetek, mert van kegyelem. Kegyelmet lehet nyerni. És mi is naponként minden tettünk, minden percbe rá vagyunk utalva a kegyelemre. Rá voltunk utalva a kegyelemre a megtérésünk előtt, és rá vagyunk utalva utána is. És egész életünk a kegyelemről szól. Pál apostol nem hiába helyezi a leveleit mindig a kegyelembe. Kegyelemmel kezdi, kegyelemmel fejezi be, és úgy van a mi életünk is, hogy kegyelemmel kell kezdjük, és kegyelemmel fejezzük be. Testvéreim, ezen a mai délutánon arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy van kegyelem. Ne csüggedjünk el, testvéreim! Annyi minden történik az életünkbe, és elcsüggedünk. Betegség, bűnök, és még sorolhatnám, mi minden jön be az életünkbe, stressz, ami miatt elcsüggedünk, és néha oda van az életerőnk is. De jusson eszünkbe, mi nem akárkik vagyunk, mi kegyelmet nyertünk. Van örök életünk, egy sokkal szebb és jobb vár reánk. De szeretnék azokhoz is szólni, testvéreim, akik még nem tapasztalták meg ennek a kegyelemnek az erejét. Ez olyan, mintha ez a, mint ahogy mondtam, hogy halálos ítélettel születtünk, mint amikor valakit megmar egy kígyó, ugye? Benne van a méreg. És egyetlen egy dologgal menekülhet meg, hogyha az ellenszérumot beveszi, az injekciót, ugye? És ez a kegyelem. Az Úr Jézus Krisztus vére által. És azt kell mondjam, hogy senki se a bűnei miatt fog meghalni, fog a pokolba jutni, hanem egyetlen egyért azért, mert nem fogadta el a kegyelmet, ami felé lett nyújtva. Testvérem, hogyha még nem fogadta el a kegyelmet, itt az alkalom, hogy te is megtapasztalt, hogy milyen jó kegyelemben élni, kegyelemben kezdeni a napot, kegyelemben befejezni. Adja az Úr, hogy az életünkben is így legyen. Amen. Most az énekkart kérem szolgálni, és utána Moroz Lórándot.
Okay. Köszöntöm a testvéreket, és öröm számomra, hogy újra itthon lehetek. Olyan jó volt hallani azt, hogy a testvérek imádkoznak a kolozsvári fiatalokért, és elsősorban szeretnék köszönetet mondani ezekért az imákért. Viszont kicsit arról szeretnék beszélni, hogy Isten mire mutatott rá az utóbbi időben, és mire tanított. Nem tudom, hogy a testvérek vagy a fiatalabbak voltak olyan helyzetben, hogy a főnök vagy egy tanár kiadott egy feladatot, és azt mondta, hogy végezzük el azt. Viszont nem értettük meg. És egy idő után visszamentünk, és megkértük, hogy magyarázzál még egyszer. De szintén nem értettük meg. És már úgy harmadjára már szégyeltünk újra a főnök, illetve a tanár elé állni, de még mindig nem értettük meg a leckét. Valamilyen hasonló állapotban voltam én is hét elején, hisz Isten rámutatott valamire az életemben, amire már nagyon régóta tanít, és úgy álltam hétfőn Isten előtt, hogy még mindig nem tanultam meg a leckét. És úgy imádkoztam, hogy Istenem, könyörgöm, ne nézz rám, mert akkor elveszek. És akkor aznap kaptam egy ige szakaszt a Zsoltár a könyvéből, amit felszeretnék olvasni a testvéreknek. Zsoltárok 139. részéből. Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Minden oldalról körülfogtál, kezed rajtam tartod. Úgy felmerül bennem a kérdés, hogy mégis ki vagyok én, és mivel érdemeltem ki ezt a szeretetet, Isten szeretetét, mit tettem én az asztalra, hogy Isten így fordul hozzám. És olyan érdekes volt, a következő nap ifjúsági óra volt Kolozsváron is, és énekeltünk egy éneket, ami arról szól, és felteszi kérdésként, hogy ki vagyok én? Ki vagyok én ember, hogy Isten, a mindenség ura figyel és gondol rám? El szeretném énekelni ezt az éneket, és kérem, hogy a testvérek is becsatlakozhatnak, és bocsánatot kérek az hibáimért. Nem biztos, hogy el fogom tudni énekelni tökéletesen, de aki szeretné, az kérem, énekelje velem együtt.
Ki vagyok én, hogy a mindenség ura hallja hangomat, látja vagyok én, hogy a hajnal csillag is minden utamon előttem halad. Nem azért, aki vagyok, de azért, amit tettél. Nem azért, amit teszel, de azért, aki te vagy. Nézd rám csak, megadó virágszál, csak korba hulló ennyi, csak csepp az óceánban, még párát visz a szél, mégis felén fordul arcod. Uram, hallod, ha kiáltod, és azt mondod nekem, enyém van. Thank you.
Szolgálnak, utána Kovács Patrikot.
Így szűk egy hónap távollét után. El szeretnék mondani egy érdekes dolgot Kolozsvárról. Van egy dolog, ami mindig emlékeztet az itthoniakra, mégpedig hát sokat kell mi egyetemisták buszozzunk, meg trollizzunk, és általában az út két oldalán a buszmegállók nevei nem egyeznek meg. Nem tudom, hogy itt Szatmáron hogy van, mert itthon nem buszoztam, de ott úgy van. És hát az egyik megállónak az egyik oldalon az a neve, hogy Szóra, és a másik oldalon pedig az, hogy Viktória. És akkor hát ez mindig emlékeztet arra, hogy van egy kis Szórám nekem is, akit Viktóriának neveznek. El szeretném azt is mondani, hogy az utóbbi időben mi foglalkoztat. Mivel fiatal vagyok, és sok minden van bennem, úgy tervezgetek a jövőre nézve. Sokszor vannak bizonyos vágyak bennem, úgy jövőre nézve, hogy na jó, vajon hogy lesz. És sokszor elkezdek aggódni emiatt. És amikor most az evangéliumokat tanulmányozom, és amikor a bénának a meggyógyítását olvastam, akkor nagyon megfedett Isten. Felszeretnék olvasni pár ige verset. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához. Fiam, megbocsátattak a te bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja. Kibocsáthat meg bűnöket az egyistenen kívül? Jézus lelkében azonnal felismerte, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtuk így szívetekben? Melyik a könnyebb? Azt mondani a bénának, hogy megbocsáttatok a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind, dicsőítették Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Ezzel a történettel Isten feltette nekem azt a kérdést, hogy mi könnyebb nekem? Azt mondani, hogy megbocsátottak a bűneid, meg vagy váltva, és én vezetlek téged, vagy azt mondani, hogy ez a vágyad is teljesül. És rájöttem, hogy igen, az könnyebb lenne, hiszen Isten mindenható, ő megadhatná azt, hogy ami a szívem vágya, ami bennem van éppen, azt mind teljesüljön. De olyan csodálatos, hogy nem azt adja, hanem ő azt adja, amire pont szükségem van. És amikor ugye bevitték a bénát Jézus elé, akkor nem arra számítottak, hogy ezt fogja mondani Jézus, hogy megbocsátattak a te bűneid, hanem a baráta is azt gondolták, hogy az lesz az első mondata Jézusnak, hogy kelj fel és jár, és akkor meggyógyul. De olyan jó tudni azt, hogy olyan jó, amikor rávilágít Isten arra, hogy nem ez a legfontosabb, hogy minden vágyam teljesüljön, minden földi vágyam, hanem az, hogy Isten megbocsátotta a bűneimet, hogy ő vezethet, imádkozhatok hozzá. És olyan jó tudni azt, hogy nem egy ember vezeti a mi életünket, hanem egy hatalmas és bölcs Isten, aki onnan fentről látja a dolgokat, és azt adja, amire szükségünk van. Meg szeretném köszönni én is, hogy imádkoznak értünk a testvérek. Olyan jó volt hallani ezt ma is, meg pénteken is, amikor odajöttek hozzánk, és köszöntöttek, és mondták azt, hogy imádkoznak értünk, és köszönöm, mert érezzük, és nagy szükségünk van rá. És még szeretnék egy ima témát is hozni a gyülekezet elé. Úgy néz ki, hogy a következő időszakban lesz egy műtétem, egy ilyen kisebb beavatkozás, de az arcüregemben van egy eltömítődés, amit ki kell tisztítani. Isten gondviselése az is, hogy pont az az orvos, akinél voltunk itt Szatmáron, az pont Kolozsváron végzett, és tudta, hogy hova küldjön, ezért nem kell felvágjanak, hanem van egy különleges műszer, amivel ezt el lehet végezni, de kérem a gyülekezetet, hogy imádkozzanak értem. Amen.
Ismét kérjük a zenekar szolgálatát, és Babos Márton testért Kolozsvár, úgy látszik, hogy most mindenki Kolozsvárral kapcsolatosan van. Kérjük a szolgálatát. Thank you.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Nem tudom, hogy szabad elmondani, de elmondom itt az Erzsike testvérről, nem beszéltem meg. A múlt kedden Kolozsváron volt a VK-s testvérnő, és nálunk is megfordult, és mondtuk, hogy jövünk vasárnap ide. Mondta, hogy lesz-e valami mondani valom ma délután, ha itt leszek a testvérek között. Hát gondolkoztam rajta, és miután magamról sok jót nem tudok mondani, akkor arra gondoltam, hogy egy történetet fogok elmondani a testvéreknek, ami nekem nagyon tanulságos volt, egyre megdöbbentő is egyben, és ugyanakkor elgondolkodtató is. Van egy régi könyvem, miután én könyvterjesztéssel foglalkozom, régebbi kiadványú könyv, és ebből olvastam ki az alábbi történetet, de sokunknak ismerős. Hát nyilván, hogy a történet sokkal régebbi, mint maga a könyv. Ez egy ókorban, szinte őskorban történt történet. Észak-Afrika, észak-keleti csücske. Pogány nép, sötétségben élő, Isten nem ismerő, napot imádós, egyebeket imádó nép, akinek az élén egy kemény kezű diktátor vezeti azt. És eközé a nép közé került be egy adott körülmények között egy kis népcsoport, aki alávándorolt és odaköltözött közéjük, körülmények úgy vezették őket. Hát ez a kis népcsoport abban volt különböző, hogy ők nem pogány eredetűek voltak, nem volt a hátterük ilyen, hanem ők egy Istentől kihívott, Isten adta népcsoportocska volt, akik oda menekültek egy adott helyzetben ebben az országban. Ott létük ideje alatt, hosszú idő eltelte után, először barátságosan, majd pedig ellenségesen kezdtek velük viselkedni, és ez odáig ment, hogy ezt a növekvő népcsoportot, amely már egy kis családból szinte nagy néppen nőtte ki magát, elkezdték szorongatni és gyomorgatni, úgy annyira, hogy a rabszolga sorsukban már nem tudtak merre menni, és elkezdtek kiáltani Istenhez. Hát uram, hát nem látod, hogy mit tesznek ezek velünk? És akkor Isten meghallotta a kiáltásokat, és üzent nekik, hogy na majd segítek rajtatok. És ezt a keménykező, kemény szívű, kőszívű vezetőt, aki ilyen kemény kézzel vezette és tartotta őket ott sorsukban, sokféle módon szorongatta, hogy ezt a neki hasznos népcsoportot engedje ki közülük. Egy, kettő, három és jó néhány ilyen alkalom után mégsem enged, és egyszer csak egy olyan történetet olvastam, ami megdöbbentő volt. Egyik nap az az üzenet érkezett az ember, ezt, ha nem engeded el a népet, akkor egy olyan sötétséget bocsájtok erre a földnépedre, olyan még nem volt, vágni lehet. Hát mondjuk ez megtehette, de azt, mikor olvastam tovább, hogy ott az észak csücskében ennek az országnak, ahol lakott ez az Isten népcsoport, ott nem volt sötétség. Ott világosság volt. Semmilyen sötétség nem volt. Ott tapogatni lehetett, meg sem mertek mozdulni, embert nem látott, annyira sötétség volt. Ezek, ahol éltek, viszont azon a kicsiny helyen világosság volt. Hallottatok még ilyet? Ez hihetetlen. Hát történik ma ilyen, hogy itt süt a nap, ott meg késsel vágható sötétség van? Hát ilyet soha nem látott az ember. És amikor ezt olvastam, akkor úgy, mint sok mások is, akik ezt elsőre olvassák el, azon gondolkodnak, de hát ez igaz lehet? Hát ez hihetetlen, megmagyarázhatatlan. Hogy lehetséges az, hogy itt világosság, amott meg ilyen sötétség? De valóban csak ez egyszer történt meg így? Vagy volt-e ennek, vagy lehetséges, hogy ez megismétlődjön? Persze, megismétlődött. Hát igaz, másképpen, más formában, máshol, amikor sok évszázaddal később nem csak azt a világrészt borította be a sötétség akkor fizikailag, hanem az egész világot elborította a sötétség. És ebben a sötét világban eljött egy valaki, akinél volt a világosság. És amikor belépett egy kicsit odébb, mint ahogy történt ez a történet a világban, és magával hozta az igazság világosságát, akkor azt mondja, hogy a sötétség nem fogadta be ezt. Megmaradtak sötétség. Elutasították. Nem kellett nekik a világosság. Nem szerették ezt a világosságot, mert arra gondoltak, hogy ez leleplez bennünket. és nem akarták, hogy megláttassék bennük, rajtuk, életük tettei. Csak hogy ez a valaki mégis talált közöttük néhányat, akiket megvilágosított. Ezek a megvilágosítottak egy idő után, hadd ne rogazzam tovább, átvették küldetésüket, és tovább vitték a világosságnak a fényét, tovább terjesztették. És terjedt ez a világosság. És ez a történet után itt vagyunk most mi, 2000 év után, egy ugyanolyan világban, ahol a sötétség, hát nem tudom, jó ez a szó, egyre vastagabb lesz. Tekintünk egy kicsit nyugatabbra, ahonnan valamikor a világosságot is sokféle módon jött errefelé, és azt látjuk, hogy egyre sötétebb. A bűn felhője egyre vastagabb. Az Isten világosság közé és az emberi szív közé egyre terjengőbb, keményebb sötétség rakódik le. És ez a Krisztus hozta világosság úgy lett átadva azoknak, akik átvették, hogy ti vagytok a világ világossága. És ez a megbízatás így ment máig, eljutott hozzád, és eljutott hozzám. És nekem azt mondja az Úr, hogy te vagy a világ világossága. Tényleg? Az vagyok. Merem elővenni a lámpásomat a sötétségben? Még akkor is, hogyha a sötétség elutasít engem? Merek szembe menni ezzel a sötét világgal? Merem kimutatni a Krisztust magamból? Vagy véka alá rejtem? Ezt nem mindig úgy kell tenni, hogy kiállok egy emelvényre, és elkiáltom magamat. Emberek, én vagyok a világosság. Nem mindig így működik. Hanem az úgy működik, hogy amikor rád néznek, azt látják, hogy rajtad valami világít. Már a külsőt, az arcot, a szemed és a szíved. Hát ez nem kicsi kihívás. Én gondolom, hogy testvéreim és az előttem szóló fiatalok is megtapasztalták ezt így. Egy olyan világban élünk, ahol egyre inkább reánk nehezedik ez a sötét világnak a nyomása. És el akarja nem csak hogy halkítani, ha lehet el akarja oltani a bennünk lakozó világosságot. Merem-e felvállalni úgy a Krisztust, mint ahogy ő azt akarja? Felöltözni úgy, ahogy ő amilyen? Ez a képernyő úgy néz ki, hogy világos, de ebből nagyon sokszor sötét dolgokat lehet leolvasni. És nem csak erről. Sok képernyőről is. Ezek a képernyők nem a világosságnak a forrásai. Hadd mondjam el ezt mindenkinek, és ezt azt hiszem sokan tudjuk. És ez egy olyan eszköz a sötétséget terjesztő világhatalom kezében, amelyet a világosságban élőkre is rá akar kényszeríteni. Nézzed! És olvast. Nem ezt az ocskát, ezt a régit, ezt. Hol az egyensúly, hol a józan ész, hol a világosság, mert ebből olvasottak formálhatnak bennünket, akár csak az ebből olvasottak is. Ha ezt olvasom, és ezt alkalmazom, akkor maradhatok világosságban. Ebből is lehet ilyeneket olvasni, de ebből sok mindent mást is lehet. Nem tiltom a telefon használatát, vagy az iPad, vagy bármi mást, amely képernyőt visel magán, de vigyázzunk ezekre, és nem csak ezekre. Sok minden másra is, amely eszközként használ fel a világ arra, hogy a világosság fiait sötétségben burkolja bele. És én nem akarom sem magam részére, sem szeretett testvéreim részére, hogy ez hatással legyen. Ez egy harc. Ebben állunk. Az egyetemista, az iskolás, a háziasszony, a férj és a feleség, az anya és a lánya, a közösség, a viszony, a megnyilvánulásunk, a kilépésünk ebben a világban, a kinézetünk, rád néznek, kit látnak meg rajtad. Az elmúlt héten én is szoktam olvasni azért. Az elmúlt héten ebből a képernyőről olvastam azt, amit egy lány írt fel, hát elmondom, Lehet is olvastátok. Miért kell hívő, keresztjén, fiatalok, lányok olyan pózban jelenjenek meg ezeken a képernyőkön, amelyek kihívóak? Nem én kérdeztem, ő kérdezte. Miért nem lehet úgy viselni, mutatni magadat, ahogy az Úr akar láttatni téged ebben a világban? Nem csak a képernyőn, a valóságban is. Mert ha formálodsz a világ képére, akkor a sötétséget borítod magadra. Ha formálodsz a Krisztus képére, lehet, hogy elutasított leszel, lehet, hogy gúnyolnak, lehet, hogy megvetnek, lehet, hogy kirekesztenek. De az az ígéret van ezek számára, hogy akik velem együtt, itt, szenvednek, hordozzák, azok velem együtt ott. Miért ne vállalnánk ezt? Örök életünkről van szó, örök dicsőségéről van szó, itt a mullandóság, a kísértés, a kihívás, mind csak arról szól, hogy hogyan lehet ezt a világosságot elborítani. A felolvasott igében is van amúgy egy ilyen szöveg, a 2 Korintus 4.6-ban, világosság, sötétség, és ez azért van, ez az ellentétben helyezett ez a pár, hogy még jobban meglátszódjon ez a felhívás a Isten ígének és lelkének, aki bennünk akar így munkálkodni. Hát mit kívánhatnánk egymásnak? Testvérek, ne adjuk fel! Ne lépjünk vissza, már oda, ahonnan kijöttünk, hanem lépjünk egyre inkább a világosságban. Azzal, aki maga a világosság. Az Úr Jézus Krisztussal. Vállalt fel azt, hogy hívő fiatal vagy. Ott az egyetemen, ahol most ismerkedsz meg velük, talán az iskolában, ahol már ismernek téged, vagy a munkahelyeden, vállalt fel. Nem megyek együtt veled, nem élek úgy, mint te, nem beszélek úgy, mint te, nem forog a nyelvem úgy, mint a tied. És ha megkérdezik, hogy miért, akkor lesz mit válaszolni nekik. És mondd el, és mondjam el. Légy világosság, és legyünk világosság. Amen.
Ismét a zenekart kérjük szolgálni, és utána, hogyha még valaki szeretne szólni, alkalom lesz adva.
nagyon féltem, hogy elmegy most is a bátorságom, és nem fogok kijönni. Mert már több 2 éve készülődök egy verssel, igaz, megtanulni nem tudtam kívülről. És azt szeretném még elmondani, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy itt lehetek, és hogy ebbe a gyülekezetbe lehetek tag. És hálás vagyok azért is, hogy végül is az ő kezébe tettem azt, hogy hova tovább és merre, mikor még édesanyám életben volt. És a jó atya úgy adta meg, hogy ebbe a gyülekezetbe, ahol felnevekedtem, ide jöjjek. Ez egy olyan dolog volt akkor, hogy én egy másik gyülekezetbe jártam, ahol be is keresztelkedtem, édesanyám ide. És azt mondtam, az Úr kezébe tettem le, hogy anyuka pont úgy történt, hogy nem tudott hazamenni. A férjemnek a kocsi a defektet kapott, anyukám nem tudott hazamenni, és itt találtuk meg 7:30-kor a gyülekezetbe. Én nekem meg 7:30-ig volt ottan az összejövete. Hát onnan szaladtam ide, és akkor tudtam, hogy ez a jel, hogy én ide kell jöjjek. Én mikor a gyülekezetbe bejöttem, én azzal az igével jöttem, Róma 8:38-39, hogy sem magasság, sem mélység, semmi más teremtmény engem nem választhat el az Istentől. Ez volt. Most nem olvasom az egész, mind a 2 verset, de ez volt az ige vers. Aztán azt is kell még rólam tudni, hogy én 3-szor születtem újjá. Egyszer újjá születtem, mikor az anya méhéből megszülettem, anyukám méhéből. Utána újjá születtem, vagy 4-5 éves lehettem, nagymama Petrót itatott velünk, egy másik unokatestvéremmel, ő sajnos nem érte túl, én értem, nagyon sokan imádkoztak, hát ő érte is, nem, hogy ő érte, nem imádkoztak, mert mind a ketten a Tarcsai Baptista gyülekezetbe tartoztunk. És imádkoztak, úgy a falu összefogott a keresztjén asszonyok, és visszajöttem. Az Úr azt akarta, hogy még ezen a földön éljek, és aztán, mikor megtértem, megint újjá kellett szülessek. De ez már egy más újjászületés volt. A versem is valami ilyesmiről szól, az én életem is. Én Esztert, mikor megkaptam ezt a könyvet, akkor én Esztert kiválasztottam ezt a verset. Találkoztam veled. Balaton Zoltáné verse, Koszta Vilma. Én ismertem neved nagyon régen, még a bölcsőben vésték a szívembe, mint kisgyermet rólad énekeltem, benőtt a név az életembe. De úgy, mint most, sosem ismertelek, mert Jézusom, most találkoztam veled, ártatlan, boldog gyermekévek után a jót és gonosz megismertem. Szent neved fényébe kezdett halványodni, volt, amit a világban kedveltem. Még csak néztem, kezem tartam felé, mégis szent arcod oly sokszor elfeledé. Így éltem sokszor. Fájt ez az élet. Léptem volna tán a világ felé. Lelkem remegett, valami visszatartott, szívem örömét még ott sem lelé. Te tartottál, te nem hagytál, hogy menjek, tékozlau fiad már akkor szeretted. Megpróbáltál, nekem az is fájt, égetett a piciny ostor csapás. De hogy tudtam akkor megérteni, hogy szeretet ez, és semmi más. Zúgolódtam, nem értve szereteted, pedig Uram, akkor is ismertelek. De amióta találkoztam veled, és megfogtad szeliden a kezem, és megláttam rajta a szegek helyét, ezt az érzést még most is érzem. Megdöbbentem. Csak akkor néztem arcodat, szóltál nyájosan, add nekem magadat. Csodálatos, most már jól tudom, Minden szép az élet, nem fáj benne semmi. Csupa öröm minden, merre járok, mert Jézussal oly boldogság menni. Sorsom, vágyom, mind kezébe tettem. Érzem, hogy csak ő vezet engem. Így tartsál meg, Uram, egész végig. Te tudod, hogy milyen hosszú pályám, csak azt engedd, el ne ereszelek. Próbák között el ne fussak gyáván. Mit érne már én nekem az élet, ha elveszítenélek benne téged? Az az én vágyom, hogy veled, Jézusom, hazaérjek az örök hazába. Hallgassák a dicsőt felcserélni. Hallgasságot dicsőt felcserélni. Hitvány mulóért itt a világba. Én nem cserélek, én már határoztam örök életemet. A Jézust választottam. Amen.
Thank you.
az énekkar szolgálatát kérjük. Evangélium tud megvilágosítani bennünket, sötétségben születünk, és sötétség van bennünk, és egyedül az evangélium, egyedül Isten tud megvilágosítani bennünket. És mielőtt befejezzük ezt az alkalmat, testvéreim, is imádkozunk és elmegyünk, hadd egy néhány perc erejéig időzzünk ennél az igazságnál, ennél az igénél, hogy még jobban meglássuk azt, hogy milyen időket élünk, és először erről a sötét háttérről hadd szóljak, utána pedig a fényről, a megoldásról, mert nem lesz mindig sötét ott, ahol sötétség van. És akár embernek az életére gondolunk, valakinek az életére, akiben még sötétség van, még nincs változás, még nincs megtérés, akár népekre, akár a mai világra gondolunk, ahol sötétség van. Hát nem lesz mindig így. Isten akar adni kegyelmet és megoldást. Hogy milyen az a sötétség, amiben vagyunk, milyen volt akkor, amikor Pál apostol írt, milyen lehetett az a háttér, ami őt is megérintette, amire mondja azt, hogy mi nem magunkat prédikáljuk, Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon. Milyen ez a sötétség, és milyen volt akkor? Hát akkor is, és ma is az erkölcsi romlás jellemezte a világot. Az erkölcsi romlás. Korintusban ez egy olyan város volt, ahol nagy volt az erkölcstelenség. Egyenrangú volt a város neve az erkölcstelenséggel. Volt ez a mondás, hogy megyünk korintusizni. Volt ez a bűnös élvezeteknek a fellek vára volt az ókorban Korintus. És Pál apostol oda ment hirdetni Isten igéjét. És ott lettek olyan emberek, akik megtértek, akik megváltoztak. És ez a világ és a világban levő emberek azóta is ezt az élvezetet, a szórakozást, ezt támogatják, és ebben látják a boldogulást és az élvezeteket. És nem ebben van a boldogság és az élvezet, nem ebben van az embernek az előrejutása, csak is az Istennél. Csak az ember úgy gondolja, hogy ő maga az élvezetek által tud boldog lenni. Egy ilyen útra lép az ember, és ez egy zsákutca. Ez az út lefele vezet. Ez az út a kárhozatba megy. Ez az út a romlást hozza az embernek az életében. Mindenféle szempontból. Ezért hirdetjük, hogy ebből a sötét állapotból az Úr Jézus Krisztus tud segíteni. És akár milyen mélyre kerül az ember, az Úr Jézus Krisztus ki tudja emelni. Egy másik szempontból ez a sötétség a tévtanításnak a mérgét is hordozza magában. Mert vannak emberek, akik bizonyos filozófiákban hisznek, és úgymond értelmes emberek. Egyszer bementem, meglátogattam egy régi ismerőst, és kérdeztem, hogy nyugdíjba került, és akkor, hogy kérdeztem, hogy mivel foglalkozik. Gyere, azt mondja, nézd meg, milyen értelmes dolgokkal foglalkozok. És bevitt egy szobába, tényleg tele volt könyvekkel, meg folyóiratokkal. Nézd meg, azt mondja, én az UFO-kat kutatom. Gondoltam, nincs jobb dolga. Vannak emberek, akik bevesznek egy dolgot, és arra állnak rá. Úgy gondolják, hogy ez megmenti, vagy megtanítja őket valamire. Hát Korintusban is rengeteg tévtanítás volt. Akár az első levelet vesszük, akár a második levélben úgy látjuk, hogy akkor is rengeteg téves felfogás volt az angyalokról, a lelkekről, a mindenféle ilyen területről, és voltak emberek, akik arra álltak rá. Nagyon értelmes, olvasott, tanult emberek, diplomázott emberek, de eltévedt emberek, megmérgezve voltak az ilyen emberek. És ma is vannak ilyen emberek. És az ilyen embereknek is egyedüli megoldás, fény és gazdagság csak is az Úr Jézus Krisztus, az evangélium. A mai korban sem változott ez. Nem az, hogy állj át egy másik filozófiára. Nem az, hogy valami jobbra gondolj, szebbre gondolj, eddig valami csúnyára, akkor most gondolj valami jóra. Nem ez a megoldás. Az Úr Jézushoz kell térni, és akkor van megoldás az ember életére. Sőt, mondhatnám, testvéreim, a vallásosság csapdáját is, mert ez is még sötétíti, még feketébbé teszi ezt a sötétséget. A vallásosság. Amikor az ember azt gondolja, hogy a templom, a pap, meg azok a szertartások, a gyertyagyújtás, meg mindenféle, és lehet ez mindenféle vallás felekezetnek a szertartása. Akár keleti, akár nyugati, nem számít, mert ez becsapja az embert. És azt gondolja az ember, hogy ha azokat betartja, mert meg lehet tanulni szép énekeket, lehet csatlakozni egy egyházhoz, és megtanulni azt a nyelvezetet, meg azokat a szokásokat, de nem ez tart meg, ez egy csapda. Pál apostol is ebben a csapdában volt, ugye? Hogy a vallásosságot milyen magas szinten művelte. És az Úr Jézus Krisztussal kellett találkozzon, hogy élete legyen. Mert nem a vallásosság, nem ezek a száraz dolgok szabadítanak meg bennünket. Az elmúlt napokban Gyergyó Szentmiklósba is jártam, és Novák Zsolt testvérrel találkoztam, és köszönti a testvéreket, és kéri, hogy imádkozzunk érette a misszióért. És mondta azt, hogy Borszéken volt egy olyan eset, az elmúlt hónapokban, hogy ott kevesen vannak, és testvérek mennek oda szolgálni. Az történt, hogy majdnem az imaházzal szembe egy idős bácsi megbetegedett, nagyon halálán volt, 80-83 éves, olyasmi, aki nem volt hívő, nem is volt a gyülekezetben egyáltalán, és azt mondta a családnak, hogy most már készülni kell a temetésre, menjetek el, beszéltek a pappal, hogy na, rendezni ezeket a dolgokat. De elment a család, a lelkész elmondta, 4200 lejjel tartoztok, ha megadjátok, akkor lesz temetés, ha nem, akkor csináltok, amit akartok. Hát nagyon fel volt háborodva a család, mit csináljunk, nem is akarták a tatának megmondani. De mégis valahogy kikotyogták, kimondták, és ő nagyon, nagyon megütközött, és azt mondta, nem baj. Azt mondja, én még idős, öreg ember voltam, néztem, hogy oda, abba a templomba mennek az emberek, és azt mondja, olyan nyugodtan és békességgel jönnek onnan el. Dudorázzák az énekeket, olyan szép dolgokat beszélnek egymás között, ahogy én akkor hallottam onnan kintről. Azt mondja, menjetek és beszéljetek a baptista tiszteletessel, temessen ővel. Mondom, Zsoltnak mit csináltál, mit mondtál neki? Hát azt mondja, mondtam neki, hogy ha meghal, eltemetem, de előbb akarok vele beszélni. Nyitottak voltak rá. És azt mondja Zsolt, egy beszélgetés, és ez az ember megnyitotta a szívét az Úr Jézusnak, és megtért. Egész életében nagy bagós ember volt. A szájából nem engedte ki a cigarettát. Már félt a család, hogy meggyújlad az ágya, meg a takaró, meg minden, mert már nem tudott mozogni, de azt nem hagyta el. És azt mondja, hogy egyik percről a másikra letette. Megváltozott az élete, kisimult az arca. Hát gyógyulni testileg nem gyógyult meg. De mindenkinek, aki jött, a régi cimborái, mindenkinek mondta, hogy én megyek a mennybe az Úr Jézussal. Ő meg volt győződve, hogy az a vallásos élet, amit ő él, az elég. Mert az egy jó vallásnak a tagja, ez az öreg bácsi is. Míg valameddig eljutott, amikor csalódott, mert lehet csalódni vallásban, papban, szertartásokban, mert ezek nem adnak életet. Csak az Úr Jézus. Az a fény, az a világosság, ami az evangéliumból jön. Azt mondja Pavák Zsolt testvér, hogy a virasztóba is, és a temetésen is nagyon sokan eljöttek. Szinte ott volt az egész város. Azt mondták, mi nem is gondoltuk, hogy a baptista felekezet ilyen, így prédikálnak. Mondták egyesek, ha nem temetésen lettünk volna, tapsoltunk volna. Lehet ezt mondani, azt mondja, hogy szép volt a temetés? Hát nem szoktuk mondani, de azt mondja, ez szép volt. És hogy lehet ilyen temetést szervezni magunknak, családtagunknak? Hát azt mondták a testvérek, kell jönni a gyülekezetbe, meg kell térni, ez nem egy ilyen szolgáltatás. Ez az útja. És a Jóisten ad kegyelmet, azt hiszem a jövő vasárnap, vagy éppen most vasárnap, már nem emlékszem, volt bemerítés ott. Tehát, hogy vannak emberek, akik kapnak világosságot. Mert sötétségben voltak, még lehet jó vallásuk volt, és úgy gondolják, hogy az az igazság, az jó. De ott van az Úr Jézus. Mert az Úr Jézus békességet ad, és megváltozást az embereknek az életében. Sajnos, hogy ebben a világban kell beszéljünk a spiritizmusnak a kötelékéről is, mert nagyon, de nagyon sok ember a sátánizmus, a rontás, a horoszkóp, az ilyen fekete vagy fehér mágiának a rabjai. A kötelékében vannak, és erre gondolnak, és ezt gondolnak, hogy ez az igazi, a szellemekkel tartani a kapcsolatot. Sajnos nem akarok erről sokat beszélni, de kell tudni, hogy akkor is jellemezte a világot, és ma is. A babonaság, de nem csak a babonaság, a boszorkányság, a varázslás magas szinten van, és azt mondjuk, hogy hát ezek butaságok, mert mi nem hiszünk ebben. Ez így van, hogy mi nem hiszünk, de ezek valós dolgok. Az ördög és a démonok jelennek meg ilyen dolgokon keresztül, és nagyon, de nagyon kell vigyázni. De az Úr Jézus Krisztus tud szabadulást hozni. Az Úr Jézus Krisztus az evangélium által tud új életet adni, és ez csodálatos. És még elmondom azt is, testvéreim, itt ahogy Pál apostol említi, hogy az érzelmek útvesztője is nagyon egy nagyon sötét helyre vihet. Mert itt mondja Pál apostol, hogy mi nem csüggedünk el. De vannak, akik elcsüggednek. És nagyon, nagyon magukba roskadnak. És ez a depresszió szinte népbetegség lett. Meg e féle dolgok. hogy az emberek annyira kihajtják magukat, és belehajszolják magukat mindenféle praktikákba, és dolgoznak, és nem pihennek eleget, és mennek, és csak hogy legyen, csak hogy egy bizonyos szintet mutassanak anyagilag, bútorok, ház, autó, nem tudom én milyen szinten. És érzelmileg kiürül. Kiürül az érzelmi tank, hogy már nem tud szeretni. Már nem tud örülni. Pedig annyi mindene van, de nem tud örülni, nem tudja élvezni az életet. És ez egy nagyon sötét kép, és hogyha a keresztény emberek is ebbe kerülnek bele, ez nagyon, de nagyon veszélyes. Pál apostol azt mondja, hogy ha így is érezzük magunkat valahogy, de nem csüggedünk el. Nem csüggedünk el, hanem az Úrra nézünk. És avval fejezem be ezt a sötét hátteret, ahogy próbálom ide a testvérek lelki világa elé festeni, az a tekintély ellenesség. Abban az időben Pál apostol a korintusiaknak, főleg a második levelet éppen azért írja, mert a korintusiak nem fogadták el a tekintélyét. Megkérdőjelezték. Az nem tud prédikálni, annak nincs egy megjelenése, az nem szónok ember, jól ismeri a Bibliát, és beszél nekünk sok mindent, a levelei kemények, de ezek a tanítók, akik jöttek Jeruzsálemből, akiknek van ilyen igazolásuk is, hivatalos, megbízó levelekkel jöttek, azok az emberek másképpen beszélnek. És elveszítették azt a tekintélyvonalat, ahogy az Isten igéje mondja. És ebben a világban is ez van, hogy a fiatalok, de nem csak a fiatalok, mindenki lázad. Mindenki le akarja dönteni a felettesét. Ő okosabb, ő jobban tudja, neki jobb ötlete van. És az evangélium, tudod, ettől a méregtől és ettől a büszkeségtől, ettől a lázadó lelkülettől megszabadítani. De ő meg tud szabadítani igazán is. Ő tud alázatot adni nekünk. Nos, tehát avval fejezzük be, testvéreim, hogy nézzük meg a fényt, az eszközünket. Nem tudom, ha jártak úgy a testvérek, hogy vettek egy elemlámpát, valószínűleg egy jobbat, és akkor azt jól meg kellett nézni, hogy milyen elem megy bele, hogy is kell azt összerakni, hogy hol is kell nyomni, ezt tekerni, nyomni, innen-onnan, talán jobb, több ilyen fázisa van, ugye, hogy közelebb vagy messzebbre, és akkor azt jól meg kell nézni. Na most valahogy így vagyunk az evangéliummal. Az nem csak egy olyan dolog, amit oda dobnak nekünk, na tessék itt az evangélium, hanem azt meg kell ismerni, el kell fogadni, és tovább kell adni, arról beszélni. Nos tehát, mi tartozik ez a fényhez, az igazi világossághoz? Hát a legfontosabb, a fény forrása Krisztus. Az igazi világosság, ezt mondja János az evangéliumában. Ő az igazi világosság. Nem egy visszatükröződés, ő az igazi fény forrása, az Isten világosság. Az Úr Jézus Krisztus az igazi világosság. Nincsen senki más. Nincs egy más vallás alapító, Buddha vagy Mohamed, vagy bárki. Nincs. Nincs. Csak az Úr Jézus Krisztus. És hozzá kell jöjjünk, ha akarunk fényt. Ha úgy látjuk, hogy sötétség van bennünk, vagy valakikben, vagy népekben, vagy csoportokban, vagy családokban, csak is az Úr Jézus Krisztus személye tud megvilágosítani. Az Úr Jézus Krisztushoz való megtérés, az Úr Jézus Krisztushoz való kapcsolódás gyújt fényt valakinek az életébe, ahogy itt Pál apostol mondja, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott, az Isten, a Krisztus, ő gyújtott világosságot. Úgy, amikor Isten a sötétségben szólt, hogy legyen világosság, ugyanúgy ez a szólása, ez a beszéde fényt hoz elő, mert ő a fény forrása. És ez csodálatos, ragaszkodjunk a Krisztushoz, beszéljünk vele minden nap, tegyük ki magunkat a Krisztus fényére, mert ez egészség, ez boldogság, ez lelki növekedés, ez lelki győzelem, hogyha így kúráljuk a lelkünket a Krisztus fényénél, testvéreim. Így napozzunk minden nap az Úr Jézus Krisztus fényénél, hogy a lelkünk erősödjön és legyen egészséges. Mert ő az egyedüli. Aztán a Biblia beszél az evangéliumról is. Az evangélium. Az evangélium az Isten ereje. Az evangélium fény a sötétségben. És az evangélium tartalmaz bizonyos igazságokat az Istenről, az Úr Jézusról, a Szentlélekről, a Bibliáról, a gyülekezetről. És ezeket az igazságokat el kell fogadni. Pál apostol rövid megfogalmazásban mondja az 1 Korintus 15-be, eszedekbe juttatom az evangéliumot, amelyet hirdettem, amelyet be is vettetek, amelyben állotok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami nemű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és hogy megjelent, és akkor sorolja a Kéfásnak, megjelent több mint 500-nak, 12-nek, stb. Bizonyos tények tartoznak az evangéliumhoz. Nem álmok, nem érzések ezek, nem csupán csodák, hanem tények, hogy az Úr Jézus megszületett, az Úr Jézus meghalt, az Úr Jézus feltámadt, az Úr Jézus a mennybe ment, az Úr Jézus megjelent embereknek, és mi ezeket el kell fogadjuk. Magunkévá kell tegyük. Ez az evangélium. Luther Márton magáévá tette. Ki hirdette? Magadévá tetted? Ott van az életedben ez a fény, az evangéliumnak a fénye? Ha igen, akkor erősödj meg ebben, és hirdesd másoknak is. A harmadik szempont, amit a fényről mondok, az, hogy minden hívő kell, hogy fénykedjen. Nincs kivétel. Nem csak Krisztus, nem csak az evangélium. Ó, én ismerem ezeket. Én is az kell legyek. Az én életem. Pál apostol azt mondja itt, hogy mi nem olyanok vagyunk, mint mások, hogy nem járunk ravasságban, nem hamisítjuk meg az Isten igéjét, mint egyesek. A nyilvánvaló igazsággal keletjük magunkat, minden ember lelki ismeretének az Isten előtt. Tehát mi hívő emberek a becsületes életünkkel, az igyekezetünkkel, ahogy az Úr előtt állunk, és a lelki ismeretünk tisztasága, békessége, ahogy az életünket rendezzük, ezzel fénykedhetünk. A kérdés az, hogy engeded-e, hogy ez a fény ott lobogjon, ez a fákja világítson. Megvallom azt, hogy az én életemben nagyon sokszor a gyertyatartó megvan, de a fény hiányzik. A lámpás megvan minden díszével, a vallásosságnak, meg az ismeretnek a mindenféle díszével. De nincs az olaj, nincs a fény. De hogy van a te életedben? Hogy van az életünkben? Mert az Úr Jézus mondja, hogy úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. Ott vannak ezek? Ott van. Nem a tökéletességről beszélek. Mert mindnyájan esendő, kísérthető emberek vagyunk, de az Úr akar adni győzelmet és előrehaladást. Vajon van-e ebből a fényből? Terjesztem-e ezt a fényt? Akarom-e, hogy ez a fény ott legyen a szívemben? Ő gyújtott világosságot a szívemben. Ott van ez a fény a te életedben? Adott fényt, boldogságot, értelmet az életednek? Vagy még mindig sötétség van? Vagy homály? Vagy ködös? Vagy bizonytalan? Félelmek? Aggódás? Vagy pedig ott van ez a fény az életedben? Hát az evangélium megvilágosít. Jöjjünk az Úrhoz, hogy bennünket is világosítson, és másokat is. Amen.
Készen állj, elvisz ki, készen találj. Jézus az, ki oda jön, tölti meg a lámpádat. Világít, világít, világít. Yeah.
Drága Jézusunk, köszönjük, hogy Te vagy az igazi világosság, eljöttél.
Ért, akik sötétségben vannak, munkálkodj a szívükben, Uram, hogy vágyjanak a fényre jönni, és kérlek, hogy gyújtsd fényt az ő szívükben is, és használj bennünket, Urunk, ezekben a napokban, ha innen kilépünk ebből az imaházból, ha hazamegyünk, ha találkozunk emberekkel, rokonainkkal, kérünk, jó Istenünk, használj bennünket, hadd tudjuk terjeszteni a fényt, az igazi világosságot, adj kegyelmet, Uram, hogy győzelmes életünk legyen. Magasztalunk minden áldásért, amit tőled kaptunk ezen a mai napon. Köszönjük a testvéri közösséget, köszönjük a te igédet, köszönjük a lelki énekeket, az imádság lehetőségét, a szolgálatot. Áldj meg bennünket, Urunk, hogy tudjunk fénykedni, és másokat a fényforráshoz vezetni. Amen.